most akkor folytatjuk az előadások sorát. Peti Kíván főlevéltáros kollégám következik, hát őt sem a pápaiaknak, sem a beszélményeknek nyilván nem kell bemutatni, a Tiók levéltár vezetője. Iván, egy nagyon érdekes előadás fog következni a Martonfalvai akról, és hát nem akarom a poént lelőni, nyilván szó lesz majd arról, hogy milyen eredetű is ez a díratanyag.
Ja, igen, arról
kevés ide, mondom, mert annak is egy elég érdekes története van, hogy azok a díratok, amikre alapozni lehet ezt az előadást, miként is jutottak el a levéltárba, úgyhogy át tudnám mutatni.
Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy ha ebben az országban kimondjuk azt a nevet, hogy Martonfalvai, akkor először mindenkinek Martonfalvai Imre jár eszébe, ugye a méltán híres emlékidata kapcsán, amiből jól ismerjük a pályafutását, többek között azt is, hogy pápán volt több ízben, vagy két ízben provizor vár és várnagy. És hogyha mondjuk itt pápán mondjuk ki ezt a nevet, akkor még talán sokaknak eszébe jut mondjuk Martonfalvai Elek neve. Ebből ugye mindjárt kettő, egy idősebb Martonfalvai Elek, még itt a Martonfalvai Elek, akik már pápai polgárként fontos, az idősebb Martonfalvai Elek, még vármegyei tisztviselőként, az Eszterházi Oldalon ügyészeként vált ismerté, ifjabb Martonfalvai Elek pedig ügyvédi munkásság, a várospolitikusként ismert. Nagyon adná magát azonnal ugye a két dolgot összekapcsolni, tehát hogy a lekeveredett a Denyenyi törökök révén Martonfalvai Imre, itt megragadt a család, és itt folyamatosan jelenléte. A előadás elsősorban arról szólna, hogy megmutassam, mennyivel volt bonyolultabb ez a folyamat. Elsősorban is a Martonfalvai a birtokszerzései kapcsán. Ami az apropója volt valóban ennek az előadásnak, az, hogy átvettünk pár évvel ezelőtt egy nem túl nagy terjedelmű, de nagyon érdekes Martonfalvai iratanyagot, tehát a családi levéltárnak egy töredékét, ahhoz az anyaghoz, ami már nálunk volt, ami még kisebb töredéke volt. Tehát most van egy elég jó Martonfalvai anyagunk. Egyébként minden, tehát több más levéltárban is van még Martonfalvai anyag. Ez szóra, főleg a Magyar Kamara archívumában vannak jó dolgok, amit föl is használtam ehhez az előadáshoz. Tehát ennek kapcsán, az iratanyag rendezése kapcsán kellett elgondolnunk egy-két dolgot. Honnan indul a történet? Nyilván itt kezdődik, hogy honnan származik ez a Martonfalvai család, ami így elsőre nem tűnik komoly a problémák, de az tulajdonképpen, hiszen Martonfalvai nevű település Vas megyében is van három, és gyakorlatilag az összes dunántúli megyében, ahol birtokoltak később a Martonfalvai, van Martonfalva. Tehát hogy honnan jöttek egész pontosan. A másik dolog meg azért problémás ez a kérdés, mert az általunk ismert levéltári anyagban, tehát ami nálunk van itt a Veszprémi levéltárban, vagy a Magyar Kamara archívumában, nem látunk túl Martonfalvai Imrén. Tehát nincs középkori anyag. Ha megnézzük a középkori okleveles anyagot, találunk jó sok Martonfalvai, de ezeket még nem tudjuk elvezetni Martonfalvai Imréig. Tehát nekem egy generáció itt nagyon hibázik. Nagy Ivánnak még nem hiányzott ez. Ha megnézzük az által között családfát, ő azt mondja, hogy a Martonfalvai Laca családból származik, ez egy Vas megyei család. Ez a Martonfalva a mai Bélbaltavár középkori előzménye, és Martonfalvai Tokács után egy Bálint nevű családja volt elmény, és onnét származik a Imre. Martonfalvai Bálintra vannak adataink, de nem kapcsolható ebbe a családba igazán kellett. Nézzük meg, hogy mit tudunk-e a Laca családról, a Martonfalvai Lacákról. Maga a Martonfalvai Laca eredeztetés az szinte biztosra lehető. Magát Martonfalvai Imrét is nevezték Martonfalvai Laca Imrének, tehát élt ez a családi hagyomány. 16. század elején, de furcsa módon a 19. század végén már nem. Ifjabb Martonfalvai Elek ezzel kapcsolatban kétségei voltak. Azt írtam már a 19. század végén, hogy nincs a családi leveles tárában neki olyan adat, ami megerősíteni ezt. Ami inkább azt mutatja, hogy mert a 19. század előtt érték érzékeny veszteségek a levéltárban. Az egészen biztos, hogy 1443-ban kapják Martonfalva birtokot. Akkor még Mihályfalváról nevező család, ami az alemegyi Mihályfalva lehetett valószínűleg. Újlaki Miklóstól még ugyanebben az éve királyi adományt is kapnak a Martonfalvára, tehát nem ősi birtokok volt, hanem adománybirtok, amit 1943-tól birtokoltak, és nagyon fura módon a 15. század végére ezt el is adják, de a család neve megragadt, tehát a Martonfalvai név megragadt a családon. Na, ezt nem akarom végigmondani az egész történetet, de az, hogy lehet, hogy nagyon szűk történeti periódusból vannak a középkorból adatai rájuk vonatkozóan, gyakorlatilag Albert király halála utántól Mátyás trónra terjedő bő másfél évtizedben. Először az alsó-rendőri Bánffy családnak voltak familiális, aztán az Újlaki Miklós familiális lettek. Az Újlaki família azért fontos a család történetében, mert Enyémi Török Ambrus is Újlaki familiális volt, valószínűleg indét eredeztethető már a két család közötti, a Matafai Lindével pedig kiteljesedő kapcsolat. A birtokaik, birtokszerzéseik érdekesek, jól láthatóan piros a zálomba, érdekesen megszerzett birtokok, kékkel pedig az örökjogon szerzett birtokok tűnnek föl. Tehát itt Vasai Zala határán, Martonfalva közvetlen, egy kicsit tágabb környezetében szereztek birtokokat. Egyetlen egy kivétel van, ez Őrszigeti Fejér megyében, ez megint csak az Újlaki familiához kapcsolható. Ugye Újlaki Miklós Székesfehérvár tette meg tulajdonképpen a Dunántúli hatalmi központjának, és nyilván a familiális elit is adott itt birtokokat. Ez valószínűleg túl sokáig a család kezén. Amit itt egy picit megszíneztem, három Zala megyei birtok, ez azért érdekes, mert ez fog köszönöm majd vissza a 16. századi generációnál is. A többi birtokok valahogy eltűnt a család kezéről. Igaz, hogy ez sem olyan nagyon egyértelmű dolog, ugyanis 1459-ben akkor tudunk ezekről a birtokokra, amikor Mátyás eladományozza. Azzal, hogy a Martonfalvai a kezén van ugyan, de a királyjog eltitkolásával van a kezükről, és 7 évvel korábban foglalták el a Morgotiaktól. De ahogy mondom, ez a kis birtokcsoport még majd visszatér a család történetében, egy picit birtokcsoport történetek is megerősítve ezt a Laca származtatást. Ennyit tudunk a Lacákról. Három generációs, ugye Laca Szentgróti vármagy volt, még Bánffy familiális, mint a többiekről az előtti képeredet állítani az adatokat, de hát itt Lukácsnál Mihály és László az utolsó ismert az 1990-ből, tehát így gyakorlatilag a középkori oktatásában eljutni. Ez egy igazán a 16. század egyetlen a Martonfalvai Imréről szól, ugye ő a főszereplője, ismerjük a testvéreit, a Bertalan, aki részt vesz majdnem minden birtokszerzésében, de gyakorlatilag a legendíti. Tehát az igazán tevékeny birtokszerző családtagja az Martonfalvai Imre volt. Az 1566-os címeladományában felsorolják a gyermekeit, és aztán később birtokszerzéseiben is benne van, megnevezik a gyermekeit. Egy nagyon rövid, ez is azt hiszem sokkal ismert, egy nagyon rövid karrier történet, ugye 1920 körül keveredett az Enyémi Török család szolgálatába, és egész életében az Enyémi Törököket szolgálta. Somogyvár Szilvigec, egy rövid szigetvári tisztartóság, Pápán két tisztán volt ilyen tisztartóvány, de aztán Debrecenben is helyezték az Enyémi Törököt, volt Vasmány megyei Alispán, és gyakorlatilag minden országgyűlésen részt vett a 16. századnak ebben a periódusában, elsősorban az Enyémi Török família képviseletében. Azért volt érdemes ezt végignézni, mert a birtokszerzéseiket talán ez jól struktúrálja maga a pályafutása is. 50 birtokot ismerünk, amit Martonfalvai Imre szerzett, ebből 46-ról viszonylag pontosan tudjuk, hogy milyen jobb címen, hogyan szerezte, milyen körülmények között. 4-ről nem tudjuk ezt megmondani. A pápai házat ezt most azonnal ki is húzhatjuk, mert nyilván improvizorként szerezhetett magának ingatlant, és majd az előadás végén egy picit visszatérnek a pápai dolgokra, és itt jön elő, hogy ez a három birtok Aranyat-Zalaszeg Szent Péter. Elképzelhető, hogy ez folyamatosan a család kezén volt, háborítatlanul. Igaz, hogy viszonylag késői adatunk van, ugye rám, hogy amikor az állóban vagyok 1622-ben, de elképzelhető, hogy ebből legalább részeket birtokolt a Martonfalvai család folyamatosan. Megint egy kicsit ellenmondok saját magamnak, mert a 16. századi hitelesen anyagban, az alapvegyi hitelesen anyagban a három birtokot sem más birtokosok is előkerülnek, tehát részbirtokosok biztos, hogy voltak mások is ezekben a birtokokban. Itt ugye kibontottam az összes birtokszerzését, hogy ez jóval több van, mint 50 esemény, hiszen vannak birtokok, amiket több részletben szerzett meg, van olyan, amikor vásárolt és királyadományt szerzett rá. Ami első látásra is nagyon jól kijön, hogy a 16. század első felében ilyen birtokszerző akció, vagy több birtokot szerzett, kisebb birtokrészeket, és jellemzően vásárlás útján jutott birtokokhoz. A 16. század második felében pedig kevesebb alkalommal, de nagyobb terjedelmű birtok együtteseket tudott megszerezni. A jogcímet érdekesek ebből a szempontból, hogy itt a királyi adományok, pontosabban a királyi helyportfolyó nálói adományok tűnnek a legtöbbnek, de ebből 17 egész biztos, hogy megerősítés, tehát mondjuk vásárlás megerősített vele királyi adománynal. Vásárolt birtokokat Martonfalvai Imre, 16-ot egész biztos van, van még négy magánadományként is tüntetlen föl, mert az oszlopáni örökségről csak annyit tudunk, hogy oszlopáni István ezt ugye átadta Marcmafalvai Judének ezeket a birtokokat. Nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy szívóságból, vagy apjaságos szeretetből, de elképzelhető, hogy inkább vásároltak. Vagy tényleg vásároltak, akkor 20 birtok vásárlással a 16. század első felére esik ennek a vásárlásos birtokszerzéseknek a hangsúlya. Tehát az enyhén fülött család szolgálatában provizorként, különböző tisztalatúi működésekkel egyébként volt akkor a anyagi háttere, hogy tudott birtokokat vásárolni. Némiképp ellentmond, de nem teljesen az emléktudatainak, ahol folyamatosan panaszkodik a szegénységére és a birtokok hiányára, de majd erre is lesz magyarázat. Ha megyéket nézzük meg, akkor Somogyai Zalára, tehát gyakorlatilag a Laca családnak az ősi területéhez, Zal környékére esik a főhangsúly. Veszprém megyére 7 birtokot szerez, erről is majd szólni fogok, ez a malomsági sári örökség, amitől viszont a család megválik gyakorlatilag 3 generációval később, tehát Marcmafalvi Imre unokái ezt eladják, tehát belépne Veszprém megyére, közeledne hozzánk pápára, de a család akkor még nem mond ezekről a területekről. Térképen egy kicsit hozzávetőleg és fontosságú térképpel. Azért hozzávetőleg, mert a Tolmai uradalmát nem tudtam egész pontosan belőni, ott van 3 olyan birtok rész, amit nem tudtam azonosítani, de itt még van 2-3 birtok, ahol ezen a környéken. Ezen a térképen is elég jól látszik, hogy a Balatontól déles Somogyban van egy komoly birtokállomány a Marcmafalvai és a 16. században. Ugye a felesége Somogyi volt, tehát családi kapcsolatot fűzték Somogyba, Somogyvári tisztalatúsággal kezdte a pályafutását, és itt éltek Somogyban egészen biztos, megint csak az emléktudataiban említi, hogy innét menekül el a felesége, amikor ő pápán tisztartó, a beállók és a török erők. Van egy másik, ilyen elég jó karakteresen megjelenő rész, ez a Balatonfelvidék. Ugye Szilligeti várnagy is volt, ez valószínűleg ehhez az időszakhoz köthető, legalább a helyismerete mindenképpen. Azt megint csak az emlékezeteiból tudjuk, hogy ő foglalta Balatonfelvidéken több birtokot a várhoz, mert nem volt igazán jövedelme, amivel működtetni tudta volna, fölújítani tudta volna, építeni tudta volna ezt a várat. Ennek során nyilván magának is szerzett birtokokat. Ez itt a Malomsári örökségnek a része, itt a Fehér és Veszprém megye, a Veszprém megyében, Fehér és Veszprém határán. És ugye a Somogyból Varsóba költöztek, illetve föl Acsárda és Kereskúti birtokra 1546-ban. Amit 1555-ben visszavettek tőle a török család, eléggé nehezményezte is Marcmafalvai Imre, és ennek fejében kapta meg aztán cserébe a két sokkal megyék birtokot, Széplakot és Sarnódot. Jól hangzik ez az 50 szerzett birtok rész, de az egészen biztos, hogy nem volt egyszerre a kezén az összes birtok Marcmafalvai Imrének és a családjának, ugye itt az asszállatosság Sarnódátásról már volt szó. Eleve a 16. század közepétől a déli területek udvarsági területek voltak, tehát ennek a jövedelmezhetősége egyáltalán az, hogy mennyi volt valóban folyamatosan a Marcmafalvai család kezén, nehéz megítélni. Van egy örökösödési szerződésük 1568-ból, ez sok helyen megvan az Újjártételben is, van róla egy kivonat, a Kamara Arhívumában is van egy kivonat, ez a királyi könyvekben rögzített szerződés. Ebben látjuk azt, amit felajánlott Marcmafalvai, mert beletett ebbe a kölcsönös örökösödési szerződésbe. Ez a 8 alamegyei birtokfedet, ami valóban a család vagyoni alapját képezte a 16. század második felében. De rögtön érdemes hozzávenni azonban, hogy a malomsági örökséget is, mert 68-ban kötötték a szerződést, 71-ben beiktatták őt ezekbe a birtokokba. És ugye itt jön szóba ez a Balaton főpályát saját és a környékbeli települése. A 16. század vége már jellemzően a birtokvédelemről szól, kevesebb birtokszerzés és pereskedik, védi a birtokait. Elindul egy folyamat, ami gyakorlatilag a vagyonvesztést jelenti majd a 18. századra. 1590-ben akkor már nagyon-nagyon öreg Marcmafalvai Imrének írja azt, mert hogy semmi brókárkorra ne halasztaná ideig, mert viszont kegyelmet végét nem éri pereknek. Beteges vénember kegyelmet jobb mennyi belép, hogy sem holnap egy dalú régi proverbium szerint. Fogyatkozik a vagyon, azt javasolják neki, hogy elégedjen meg azzal, ami van, ne pereskedjen, eleve nagyon idős lehetett, itt mondjuk bőven 80 fölött lehetett. Ha megnézzük a 17. századi eseményeket, még mindig nem közelítünk nagyon pápához, ha kérdében talán jobban látszik, hogy északokat Magyarországon szereznek ebben az évszázadban elsősorban birtokokat. Lehetett volna berakni egy másik képet, amiben a birtok veszéseiket is jól dokumentálhatóak. Ez már megint csak az új átvételből elég jól látszik. De északokat húzódnak, és jellemzően nem birtokokat, hanem házakat, mezővárosokban házakat, malmokat szereztek. Ami viszont még érdekes, és fontos megjelenni, hogy fölkérték adományt 1622-ben a Vasmegyei Martonfalvát, ez viszont nem az a Martonfal, tehát nem a Birkoltavári Martonfalva, hanem az János háza és Karakó környékén lévő Martonfalva volt. Ezt meg is kapták adományba, amit viszont a 18. század elején nem veszítettek el, hanem adtak át, vagy került át a felsőbbrendű nagy család kezére, vele együtt a családi levéltára és vele együtt a Martonfalvi emlékirata is. Egy még furább dolga, a 1537-ben ez a veszprémi, vagy a veszprémi káptalan hitelesei jegyzőkönyvében volt az adat, beiktatják őket Martonfalvára Baranyában is. Tehát ez a harmadik Martonfalva a család történetében, ami előkerül. Azzal, hogy régóta és zavartanul birtokolják ezt, ugye a hódolsági területen volt, ellentmondás nélkül iktatták neki, ami valószínűleg nem volt teljesen véletlen, mert a veszprémi végvár katonasága kísérte gyakorlatilag a felsorolt jelenlevő között csak ők szerepeltek. Nem nagyon mondhatok el, de felmerül ez a baranyai Martonfalva is, és ez is könnyen elképzelhető, hogy még Martonfalva Imre birtok szerzése, és öröklődött aztán a család kezébe, és itt egy új adományként újra beiktatják őket ebbe a birtokba is. A 18. században rettetesen leegyszerűsödik a képlet, ugye az új vérrendezések kapcsán van egy pontos birtokfelmérés az egész ország birtokos társadalmáról, ezt Fonas Zoltán ki is adta két kötetben. Tehát látunk minden birtokost az országban, ebből az derült ki, hogy a Martonfalvaiaknak a 18. század második felében gyakorlatilag csak iszkász volt a kezükön. Ez az iratanyagból és a második iratanyagból egy kicsit azért lehet pontosítani, tehát iszkász valóban és a környékbeli néhány puszta keveredett kezükre, Somlón építenek egy szép szőlőbirtokot, még a 19. században is bővítik, de ez az a pillanat, amikor a 18. század elején egy új adományt kapnak 1726-ban rá, amikor Pápa környékére keveredik a család, és valóban ide telepedik Veszprém megyébe. Annyi különlegesség van a dolognak, hogy ezt az iszkázi birtokot viszont nem ők rakosgatják össze, hanem az iszkázi horvát család, gyakorlatilag Horváth Miklós és Horváth Balázs egy testvérpár volt, Miklósnak a felesége a Martonfalvai Dorottya, és ez megint csak az új átvételben nagyon pontosan dokumentált, ahogy összeszedik szinte féltelkeként telkeként ezt az iszkázi birtokot. És valószínűleg megörökik, aztán a Martonfalvaiak kezére keveredik. De ebből egy nagyon jó közönségnyilkos előadást lehetne tartani, ahogy a féltelkeként az a zálogba veszik, aztán megvásárolják, aztán pereskednek érte, és akkor a végén valahogy átkeveredik a Martonfalvai birtokot. Az a lényeg, hogy a 18. századra gyakorlatilag iszkáz az egyetlen Martonfalvai így kerülnek igazán szoros kapcsolatba Pápával és Pápa környékével. A zárásként pedig nagyon rövid az ingatlan pápai ingatlan szerzéseikről is szeretnék pár szót mondani, ami megerősíti ezt a történetet. Tehát azt, hogy van egy zalai vas és zalahatára birtokló család, ami a 16. században kiszélesíti egészen szélesre, vagy egészen szépen a birtokait az egész Dunántúlon. Észak felé próbálnak meg birtokokat szerezni, és a 18. századra pedig egy komoly vagyonvesztés, ami mögött valószínűleg egy komoly életmódváltás is. Karrierstratégia váltás is volt a háttérben, tehát ugye a 18. századra keverednek aztán pápára. Ahogy említettem, biztos, hogy volt Martonfalva Imrének pápán háza, 1603-ban a harmadik felesége, azaz az özvegy a zálogba veti ezt a pápai házat, nem tudjuk sajnos, hogy hol volt, de mivel a zálogba adták, valószínűleg nem lakták, jól lehet, pápán is és Veszprémben is volt Martonfalva, vagy végvári kisként szolgáltak, elképzelhető, hogy akkor használták ezt a főházat, tehát laktak benne Martonfalvaiak valóban. 23-ban még védelmekeznek róla, de nem tudjuk, hogy hol volt ez a ház. Ami egészen biztos adat, az a Cincinnatis birtokönyvben van, az 1735-től kezdték vezetni, tehát azokról vezették a rendes pápai birtokönyvet, egy külön birtokönyvet azoknak a ingatlanoknak, akik nem tartoztak a földesúrnak semmilyen szolgáltatással. És ahhoz már van térképünk, ugye a Mainzer térkép, ez nem az, mert az 1785-ös ugye a külső városokat mutató térkép, de tehát tudjuk a birtokönyvből, hogy 450-455-ös terep volt Martonfalvai Ádám kezében, így vették föl 1735-ben, ez itt fönn ez a két ingatlan, hogy a vásárlókkal szemben, ez biztos, hogy nem lehetett a Martonfalvai Imre háza, mert a 16. századot még nem álltak egészen egyszerűen épületek, tehát ez az eredeti Martonfalvai Imre fia ház, ez vagy kikerültek, ezekből eladták, elcserélték. De végül is a 18. században, amikor a család beköltözik Pápára, vagy legalábbis két lakivá válik, az ehhez a Devesencei épülethez köthető. Azért mondom, hogy két lakivá válik, mert az iratanyag szinte teljes egészen még iszkázol. Tehát a iszkázol írják a leveleiket. piszkálva nagyon fenyőzik a gyermekeiket, tehát inkább egy ilyen képlapiság volt még a 18. században, de biztos, hogy volt itt bent hátuk pártán is. A 18. század közepén eladják a teltet, az épülethez tartozó külsőséget, egy részét, kertet, földrészetet, és a 19. század pedig már egy nagyon más történet kezd lenni. A család több tagja is beköltözik Pápára, azt biztosan tudjuk, hogy 1823-ban Martmanfalvai Mihály bérel egy házat a Szent László utcában, és azt pedig már régóta általán közöttük telepjegyzőkönyvekből derült ki, hogy a Martmanfalvai életek pedig az utca 119 alatt birtokoltak ingatlan. Tehát gyakorlatilag ugye ez a történet látszik az ingatlan szerzésekben is, mint a birtokszerzésekben is, hogy egy szép nagy kerülővel a 18. században keverednek Pápa környékére, és a 19. században költöznek valószínűleg végleg Pápára. Hadaltam, tudom, és egy kicsit talán túl gyors volt, de ezzel be is fejeztem. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen Ivánnak a előadást. Egy kicsit visszaélek a levezető elnöki szerepemmel. Iván olyan helyesen az iratanyag tartalmára koncentrált, de így levéltári szempontból meg talán a nem levéltársok számára is érdekes lehet az a történet, ahogy ez az iratanyag hozzánk került. Tehát ugye erről csak pár mondatban, tehát tavaly került ide talán másfél doboz
közül. Hát két doboz
iratanyag. Most addig Svájcban egy Messzokó nevű kis városnak a levéltárában őrizték ezt az iratanyagot, és onnan került ide a Veszprém megyei levéltárba. Ugye pontosan nem tudni, hogy került oda ez a martonfalvai anyag. Azt tudjuk, hogy egy Cesare Santi nevű történésznek a hagyatékával került be oda a levéltárba, és azt mondja, hogy Antonio Bertossa nevű illetőt vett elő át korábban. Talán az 1848-as migráción keresztül.
Hát igen. Ugye a Martonfalva és a Simonfalva is anyag is van benne, tehát akik mind a ketten, ott találkozik a két család, úgy tűnik, hogy nem rokon a Simonfalva és a Martonfalva család, ott találkozik a két család történet, hogy 1848-ban mind a kettő, tehát idősebb Martonfalva elekít volt akkor főszolgabíró Pápán, és városi ügyész volt Simonfalva József, vagy valamikor József volt. Tehát ez a kapcsolódási pont, más nem nagyon tudunk egyelőre, az, hogy igen, tehát valószínűleg az emigrációval kerületett ki, és valami ilyesmi. Nagyon jó 48-as, 49-as anyag
tenni. Igen, azt még érdemes hozzátem.
Igen.
És akkor hát ugye aztán Messzokóból pedig egy Réto Weiss nevű levéltárosnak adták át az iratokat, mivel hogy senki nem tudott vele mit kezdeni, nem tudtak magyarul, és Réto Weiss pedig tudott magyarul, ugyanis a feleségét Balla Klárának hívják, tehát magyar országban származott, és igazából ők kerestek meg minket tavaly, hogy beazonosították ugye a iratok tartalma alapján, hogy ide a Veszprém megyei levéltárban lenne való ez az anyag, és végül is a Klára asszony a Szent Látvésmáros környékén utazott haza Magyarországra, és a bőröngyében hozta vonaton az iratokat a számunkra, tehát egy ilyen kalandos útja volt, és aztán ugye a pápán helyeztük el itt a pápai fiúdra példában, miután már volt egy kis előzmény anyaga is ennek a családnak. Nos, hát akkor zárójelben ennyit szerettem volna még hozzátenni. Következő előadónk Bauer Marcel. Marcelról igazából én nem is tudom, hogy mivel foglalkozik, az ugye levéltári kutatóként nevezzük meg, egy nagyon jó példája annak, hogy a fiatal nemzedékből is van, aki nagyon alaposan érdeklődik a család történet iránt, a családja múltja iránt, és hát sok képes jó kapcsolata van itt már a pápai levéltárral, külön fondot is alapítottunk már, ugye a családnak meg iratokat is letérbe helyezett náluk, tehát mindenképpen nagyon érdekes és tanulságos az ő szerepe és fellépések, úgy érdeklődve hallgatjuk a előadást.
Nagy tisztelettel köszöntöm én is önöket. Nem titok, tűzoltó vagyok, de nálam sokkal érdekesebb volt a család, amivel készültem önöknek a mai napra. Ez pedig a Szent Györgyből Zsoldos család, amelyel a családtörvényi szakirodalom nagyon keveset foglalkozott. Mája a legrészletesebb Nagy Iván leírása, ami 1865-ben jelent meg. A Szent Györgyi Zsoldos család őrségből származik, a nyugat-magyarországi kiváltságú fővárosi családainak egyik legnépesebe, amely a 17.-18. században, folyamatosan 15-17 családfő élt közülük, csak közülük Szalafőn, amely a családnak a központja volt ekkor, egyéb pedig a környező településeken. Többen viseltek közülük az őrség őrnagya címét is. Birtokaik voltak nekik a nem túl távoli Szent Györgyörgyén, innen szállott a nemesi előnevük, és ezzel a birtokkal kapcsolatosak azok az okleveles említések, amik a 16. században századból fennmaradtak róluk. Legelőször 1513-ban találkozunk ilyen oklevélben velük, akkor is a Szent Györgyörgyi birtokkal kapcsolatban. Azonban ebből az időből még a teljes családra nem állított, de csak töredékes adatok vannak róluk. Nevesebb tagja volt a családnak Zsoldos Márton Zalai szolgabíró, aki 1608 és 1617 között volt a Szent Róti járásnak a szolgabírája, és valószínűleg az ő fia volt az a Márton, akinek 1638. március 1-én, 3. Ferdinánd királytól címeres levelet kapott feleségével, Sárközi Annával, illetve fiaival, Bálinttal és Jánossal. Ez a címeres levélet nem maradt fenn, vagy lappan, nem tudom, nem akadtam a nyomára, 1750-es években még bizonyosan megvolt. Két rekonstrukciót hoztam önöknek, a jobb oldali az a Nagy Iván téren 1865-ös, a másik pedig egy korábbi, a pápai Zsoldos György könyvkötőnek a pecsétje 1789-ből, valószínűleg az utóbbi pontosabb egy kicsit, a címer pajzsban is szerepel a levágott török fej. Az egy kicsit hitelesebb talán, de színezve valami hasonlóan néz ki, tehát a kék pajzsban vörösugás vagy a vitéz, jobbjában kardottal, rajtúrja a török fejjel, ami nem szerepel, illetve a kardot tartókkal a török fejjel a sisakdíszen. Az őrségben elterjedt a protestantizmus ebben az időben, a Zsoldos család és a református vallásra tér, ugyanúgy, mint ott a nagy többsége a családoknak. Az őrséget 1524-ben a Batthyány család birtokába került, a 18. századtól kezdve pedig a fokozódó ellenreformáció és a uradalom fokozódott az ellenreformáció, és az uradalom is igyekezett kiszorítani ezeket a nemes családokat arról a területről. Így sok református család elköltözött onnan, nem kevesen ezek közül pápára. Ilyen volt például a Szép, vagy a Sós, vagy a Zsohár család, vagy éppen a Zsoldos család, akik közül pápán először Zsoldos György és Boldizsár testvéreket találjuk meg, akik az 1732-33-as nevelési összeírásban már szerepelnek, tehát akkor már biztosan itt éltek. Öcsük Ferenc fiatalabb volt náluk elég jelentősen, ő később került pápára, innen pedig tapolcafőre. Ekkor a családban mind a három testvérnek Szabó volt a foglalkozása, innen van az, hogy szinte minden iratban, az anyakönyvekben is és az egyik iratokban is Zsoldos Szabóként emlegetik őket. A két idősebb testvér az 1740-es években vásárolt pápán házat. Zsoldos György 1746-ban vásárolta meg a három számmal jelzett házat a pápai Hosszú utcán, aznak a területén náma a katolikus általános iskola. Öccse Boldizsár pedig 1743-ban a Szent László utcában 240-essel, ez egyike azoknak a telketnek, ahol később a református kollégiumnak az épülete épült, ugye ami ma a gimnáziumnak a kollégium ma, amely ma is áll. Természetesen ezek a házak már egyik sincs meg. A testvérek után a család három ágra bomlott, a legifjabb testvér, ugye az említett Ferenc, Tapolcafőn Táncos Évát vette feleségül, 11 gyerekünk született, akik közül azonban a nagy gyermek kalandóságot figyelembe véve 3 életenek bizonyosan a felnőtt kor. Közülük kiemelném Zsoldos Mártont, aki református lelkész volt, előbb Ászáron, majd később 25 éven keresztül a Komárom megyei Sárkányban, az ő ideje alatt épült fel a református templom, sírjában is megtalálható a Sárkányi református temetőben. Fiági utódai ennek az ágnak nem ismertek, leányági utódai azonban a napjainkig is élnek. A legidősebb testvér volt Zsoldos Győr. Ő már pápán házasodott 1738-ban, sokadat róla sincs, 7 gyermeke bizonyosan volt, közülük egyet említenék ki részletesebben, ő az idősebbként emlegetett, szintén György nevet viselő pápai könyvkötő mester volt, akivel az ipartörténet több helyen is foglalkozott. Róla 1770-es évektől vannak, illetve a pápai működéséről adatok. Főként egyházi és céges megbízásokat teljesített, ezek közül több a Veszprémi Laszkó Dezső Múzeumban napjainkban is megtalálható. Itt az aláírása pecsétje és egy céges rendszabás, ami az ő kötés munkája. 1806-ban azonban ő meghalt, felesége Csabai Zsuzsanna vitte tovább a műhelyet, hát természetesen nem ő dolgozott, hanem a legények, illetve a segédek az ő jogán. Egyik leány volt Györgynek Katalin, aki Mándi Márton István professzornak volt a felesége, tanár, nyelvész, filozófus, a Pápai Református Kollégium újjá szervezője. Ilyet tisztelhetjük benne. Másik gyermeke pedig az ifjabb György, szintén neves könyvkötő lett a városban. Azonban ő sem ért túl sokáig, 1819-ben már meghalt. Az ő özvegye is tovább vitte egészen 1836-ig a műhely. Abból az időszakból is jó néhány kötés maradt fenn. Több református anyakönyv is, az 1820-as évekből az ő műhelyüknek a kötésében szerepel. Azonban az özvegye 1836-ban férjhez ment újra, és akkor elköltözött a gyermekeivel a városból. Ennek az ifjabb Györgynek fia is volt, unokája is, szintén György néven, ő ozorán volt mérnök, többet nem tudtam meg róluk, bizonyára vannak leszámoltaik. A korábban említett 3 testvér közül visszatérnék Boldizsára, aki a legnépesebb leszámoltakkal rendelkezett. A későbbiekben ő is pápa házasodott, Borsos Katalintól 6 gyermeke ismert, közülük azonban csak 2 jött meg bizonyosan a felnőtt kor. Közülük János említeném elsődlegesen, 1739-ben született Köveskálon, illetve bocsánat, 1739-ben született, ő Kiskunhalason volt tanító, ezután köveskáli református lelkésznek hívták meg, ahol 17 éven keresztül viseltette a tisztségét. Ezután pápára a szabad vallásgyakorlás visszaállítása után került 1783-ban. Ő volt az egyik a 2 lelkésznek, a másik Torkosi Apaz, a későbbi református püspök volt. Az ő idejük alatt kezdték el építeni a református templomot, ugye amit ma Ómó templom néven ismerünk. Zsoldos János egyházfelületi jegyző is volt, ebben a minőségében 1783-ban ő volt az első, aki prédikált az ajkai református templomban, ami akkor épült szintén. A pápi templom felszentelését azonban nem érte meg, nagyon fiatalon meghalt ő is. Gyermekei közül a szintén János viselő orvost is, Jakabot említeném. Jakab szintén lelkész lett, ő látható lent, ugye az előző Márton, akit említettem, neki az adatai középen. Ő is több helyen volt, ő is fiatalon meghalt, elég jellemző volt rájuk, tehát ő is alig 40 évet élt. Több helyen is volt, nagy Kispirit, Adásztevel, Mezőlök, és végül Ácson abban az egy évben ott is volt meg. Azonban Jakab testvére volt, Zsoldos János, orvos doktor, aki Köveskálon született 1767-ben, Sopronban és Debrecenben tanult, majd orvostudományt a jénai és a bécsi egyetemen, ahol orvossá doktorra is avatták 1795-ben, 1796-tól pedig már pápán működő gyakorló orvosként. A francia háborúk alatt a pápai hadikórházakat felügyelt, előbb az időszakról való visszaemlékezése a franciák pápán címmel meg is jelent, a korszak fontos helyi forrása. 1816-ban ő állította fel pápának az Iskotály nevű intézetet, női kórházat, Gizeki Italián Rózsa adományából. 1723-ban pedig Veszprém vármegye, akkor újraérték első rendes orvosával nevezték ki, majd főorvos tiszti orvosa lett a megyének. Több orvosi témájú könyvet írt, ezek közül kettőt emelnék ki. Az első az Asszony orvos című könyv, amely 1802-ben jelent meg. Érdekesség, hogy az első magyar nőgyógyászati szakkönyv volt, ami tehát pápán született, annak ellenére, hogy Győrben nyomtatták ide, itt született a városban. A másik pedig az egészség fenntartásáról való rendszabások. Ez 1814 és 1818 között négy alkalommal is megjelent, különféle átdolgozott formában, aminek az az érdekessége, hogy Zsoldos János Szemüvegész Ignác előtt 33 évvel felismerte, és le is írta, ki is adta, fertőtlenítés fontosságának volt az, amit ő neki komoly felismerése volt ebben a könyvben, amit részletesen le is írt, ebben kitér az orvosi eszközökre, magára az orvosra, kiemelve ennek a szülés előtt és utáni fontosságát. Tehát nem Szemüvegész Ignác volt az, aki ezt először felismerte. Érdekes, hogy Zsoldos János könyvét használták, ezt bizonyítottan használták a különféle iskolákban. Ismerték, de ennek ellenére elég jól elfelejtették, úgyhogy ezért lett nevesebb és híresebb Szemüvegész Ignác, aki akkor született, amikor ez a könyv utoljára megjelent. Különböző egyéb írásai is megjelentek Zsoldos Jánosnak, főként nyelvészeti témában, az orvosi nyelv megújításával, magyarosításával kapcsolatban. Kicsit mostulán bánnak vele a pápaiak olyan szempontból, hogy ő követkáros lehetett, hogy nem annyira törzsükeres pápaiként tekintenek rá, de hogyha látjuk, hogy az édesapja is pápán született, és már a nagyapja is itt lakott, elég jelentős pápai hagyományok voltak. Ő azért született követkáros, mert éppen akkor ott volt lelkészén az édesapja. Neki több gyermeke született, közülük Zsoldos Ignácot emelném ki, aki 1803-ban született pápán, utca is viseli a nevét a Fokkerben, Pozsonyban és Bécsben tanult. Magyar érzelmű volt, nem is kicsit, de ennek ellenére nem értett egyet az 1848-as forradalom mikéntjével, ezért akkor Bécsbe költözött, csak a forradalom után tért haza. Magyarra fordított az osztrák polgári törvénykönyvet. 1865-től a hétszemélyes tábla elnöke, később a Kúria tanács elnöke lett. A magyar jogi nyelv egyik megújítójának tartják, tehát nem csak az édesapja, ő is foglalkozott nyelvészettel. Termékeny író volt, jogi mellett erkölcstani, pedagógiai és általános politikai művei, illetve latin szenekar fordításai is megjelentek. Megjelent munkáiból neki is kettőt emelnék ki. Az egyik a Medei Rendőrség fő szabály 1842-ből, benne jelent meg magyarul, később pedig kétnyelvű magyar-német, magyar-román és magyar-szerb nyelven is megjelent. A legjelentősebb munkája pedig a Szolgabírói Hivatal című kétkötetes mű, ami szintén 1842-ben jelent meg, Deák Ferenc javaslatára kezdte írni. Az akadémia nagy utalmában is részesült. Ötvös Károly írta erről a könyvről, hogy a közigazgatás elméleti és gyakorlati tankönyve volt két nemzedéken át az egész ország számára, a vármegyék és a szolgabírák bibliája. Külföldi elismertségére jelentő, hogy 1867-ben német nyelven megjelent erkölcs tanáért az afrikai rabszolgaság megszüntetésével foglalkozó párizsi intézet a tiszteletbeli elnökévé választotta. Idős korában egyébként Veszprémben élt. Ötvös Károly írt róla kicsit hosszabban, néhány oldalban, nagyon nagy érdemei vannak az első veszprémbeli vasútban is, ugyanis a Veszprém vármegye küldöttségét nagyon szívesen fogadta az akkori közlekedési miniszter, hogy Mikó Indrádonban nem igazán győzték meg, és az idős Zsoldos Ignác ragadták a magához a szót. Ötvös Károly egyértelműen neki tulajdonítja azt, hogy utána nem sokkal megépült az első Veszprém vármegyei vasút. Egyébként nem volt egy lenyűgöző személyiség, tehát megjelenésre. Ötvös Károly először, amikor találkozott vele, nagyon csalódott benne, hogy más vár. Egy kis sovány öreg emberke volt, ő így, halvány arccal, élénk szemekkel, kissé hajlott termettel, tisztes, feketele viseletes ruhájában úgy nézett ki, mint egy derék gyugorlomba gondolt fölis tanító, egészen addig, amíg elkezdett beszélni, mert akkor annyira lenyűgözte a minisztert, hogy ő volt, aki meggyőzte végül. Szintén Ötvös Károly írta 1885-ben Zsoltos halálának az évében, hogy kevés ember van az országban, aki idősebb volna, mint ő, érdemesebb egy sincs. Úgyhogy ennyit az elismertségéről. Két lány volt, Ida és Emília, közülük egy Idának a két gyermek látható képen érdekességet tettem, csak belőlük maradtam fényképező. Ignác öccse volt Zsoltos Antal, császár és király ezredes, ő szintén pápát született 1804-ben. 1821 és 60 között császári és királyi hadseregben szolgált, leginkább Itáliában. Ő is magyar értelmű volt, de ő sem értett egyet a forradalomnak a mikéntjével. Ezért amikor 48-ban őrnagyján nevezték ki a 44. 22. honvéd zászlajt, nem tért haza. 1857-től ezredes, 1876-ban Bécsbe halt meg, s ott is temették el. Egy másik katonát is kiemelnék, az előbb említett Zsoldos Jakab fiát, Zsoldos Jánost, aki Adáczelevenen született 1813-ban. Ő is katona volt, a 19. gyalogjárszerben szolgált, 1848-49-ben honvéd százosként a Fejér megyei Védzászlóval egyik szervezője, alakulatával csatlakozott a kormányromai városéget, és ott is tette le jóval a világos fegyverlővétel után a fegyvert. Később a Pest megyei Dánon élt és gazdálkodott, és ott halt meg 1869-ben szemben a szakirodalomban fellelhetőkkel. Fia János később Újpest város főjegyzője volt. Ennek a család ezenágának is vannak napjaink leszállottai. Fiát mindenki a leszállottól nem tudok leállni, bizonyosan vannak. És nagyjából azt hiszem, még tudnák egy kicsit beszélni, de inkább átadom a szót a következőt.
Nagyon szépen köszönjük az előadást, és hát további sikeres eredményeket kívánok a következő előadónk, amik a Tíme, a kolléganőnk lesz. Tíme a levéltárban a hadigondozási iratok szakértőjeként ismert, ugyanakkor hát a helytörténet kutatásban is igen aktív. Mondhatom, hogy a szülőfalut Balaton főkajár és a főkajárhoz kapcsolódó gyűjtéseket, kutatásokat végzi, és akkor ennek kapcsán hát találkozott a Perszel családdal, és a Perszel családnak a munkát kezdte kutatni. És hát akkor ennek kapcsán, ahogy látom, a filmből valami helyi vonatkozású részletet fogunk hallani a kutatásokban.
Köszönöm szépen. Elnézést, hogy hadd kérjem, ha lehet emeljünk meg a vezetőrakat, mert... Az, hogy ez a maximum, sajnos, nem jól választottunk, amikor másnap lettünk, de ilyen konstrukció sajnos.
Van még helyen, ugye? Majd igyekszem azért mindenről beszélni, ami ott olvasható. Remélem, hogy ez egy kicsit pótolja talán, ha nem látszik. Hát köszönöm Istvánnak a felvezetést. Akkor igen, röviden én is elmondom, hogy tulajdonképpen Balatonfőkajártól jutottam el Pápáig ezzel a kutatással, és rögtön az elején szeretnék köszönetet mondani a hátulhújkáló Pintér Gyuláné Évának, aki Vanyolán kutatta ki a Perszel család történetét. Vanyolán ugyanis áll egy a falubeliek által kastélynak nevezett, a perszelek maguk inkább nyaralónak nevezték, egy épület rész áll a hajdani komplexum helyén, és Éva ennek a történetével foglalkozva jutott el Perszel Mór egyik ükonokájához, a szexuális ügyvédnőhöz, Blaskovics Mariettához, akihez én is hasonló úton jutottam el, és ő hozott minket tulajdonképpen össze. Ennek az eredménye a mai előadás, mert Éva kutatásai nélkül én nem vállalkoztam volna, vagy nem is jutottam volna el idáig, ugyanis én inkább Perszel Armanddal foglalkoztam, aki a képen látható, hát balról a második. Az édesapjuk körében látjuk a Perszel fiúkat, ők a Perszel József, aki középen van, ő Perszel Mórnak az elsőszülött fia. Őt szerintem sokan ismerik itt Pápán, majd legalábbis nevével találkoztak többen, mert a 7-es honvéd huszár ezrednek volt a parancsnok 1890 és 96 között, és körben a fiai először Móricz, kicsit mögötte Armand, akivel ugye én foglalkoztam, mellette Miklós és Olivier áll a jobb szélen. A bal felső kép az a pápai huszárlaktanyát ábrázolja, a bal alsó az pedig a Vanyolai kastélynek az első fennmaradt, vagy a kastélyból fennmaradt fotót, ez 1923-ban készült, és a Tolna megyei levéltárban sikerült ráakadnom a nyáron. Na, most, hogy megköszöntem Évának, és közben azt is elmondanám, hogy a Vanyolai kutatásai, amit ő egy tulajdonképpen kéziratban foglalt össze, képezik az alapját a Percelek Vanyolai birtok történetéről szóló előadás részemnek, abban teljesen egészen Éva kutatásaira hagyatkoztam, ő internetes forrásokat is használt, a helyismerete is segítette, és a visszaemlékezők elbeszélései, valamint itt a pápai levéltárban található Vanyolára vonatkozó telekjegyzőkönyveket is átnéztem, amik sajnos hiányosak. Az a része a Szőlőhegynek, ahol ez a kastély állt, az úgynevezett Kisbadacsony, azt a Kovász katonától csatolták át Vanyolához 1907-ben, és az átcsatoláskor a telekjegyzőkönyvek valahogy eltűntek. Tehát katonából kivették, ott van a őrjegy, vagy valami a helyén, ha jól tudom, hogy kivették, viszont a vanyolai anyagban nincs benne, úgyhogy a teljes történetet így még Évának sem sikerült feltérképezni. Azt egyébként, hogy hogy kerültek pápára, vagy miért éppen itt, az arra még nem sikerült rájönnöm, lehet, hogy ülnek itt, akik, vagy nem tudom, Hudé kolléga már elment, hogy lehet, hogy neki van némi fogalma róla. De igazából az 1800-as évek második felében jelentett meg pápa környékén. Persze Mórról tudjuk azért, hogy a szabadságharc alatt 1848. december 25 és 27 között a városban állomásozott. Az viszont talán kevésbé közismert, hogy az 1880-as, 90-es években is gyakran járt a környéken, mert hogy itt éltek a gyermekei és őket látogatta. Volt a adók visszaemlékezéseiből tudhatjuk, hogy ő maga is találkozott Percel Mórral, aki Szalmaváron, az Vanyolának a Szalmavár 20 nevű része tulajdonképpen, látogatta meg éppen Sándor nevű fiát, az 1890-es években meg az itt állomáshozó Józsefet és családját látogatta meg többször. Ezt a helyi sajtóból tudjuk. Érdekes egyébként, hogy tulajdonképpen nem is Percel Mór miatt említi a sajtó, hogy itt volt Pápán Józsefnél, hanem Percel Mórnak unokaöccse és veje is volt Percel Dezső, aki a bánki kormány belügyminisztere volt, és amikor ő a városba látogatott többször, akkor említik, hogy látogatja a Honvéd huszárezredes unokaöccsét, akinél éppen itt van Percel Mór is, a nagybátyja. Tehát ez teljesen véletlenül mondhatni, ilyen módon jutott felszínre. A legjobban, illetve azt még elmondanám, hogy iratok sajnos nem maradtak fenn ebből a korszakból, Pápavárosra vonatkozóan sem nagyon, meg Vanyolára aztán egyáltalán leszámítva a telekjegyzőkönyvet, meg egy-két iskolai értesítőt, amiben a gyermekei szerepelnek Józsefnek. Úgyhogy főleg internetes kutatásokat tudtam végezni, ott viszont rengeteg adat került elő, főleg a helyi sajtó, a szaklapok és egyéb dokumentumok szkennelt vagy digitalizált változatain tudtam haladni, és az derült ki, mert hát egyébként is pápa szempontjából és Spanyola szempontjából is talán a legérdekesebb, vagy nem is talán, Percel József személyedő van a legjobban illusztrálva is a forrásokban. Kezdjük azért Percel Mórral. Ő ugye a szabadságharc után kénytelen volt emigrációba vonulni. Az emigráció előtt született három gyermekük, Sárközi Juliannával, egyébként visszatérő nevek fognak itt szerepelni, Sárközi, Komárom megye, meg még egyéb nevek is előfordulnak majd a korábbi előadásokból, ez most érdekes volt számomra. Tehát 14 gyermekük közül tulajdonképpen 10 született az emigráció évei alatt. Amikor Törökországba emigrált, azután egy évvel követte felesége, viszont az alkalmazottan akkori három gyermek közül csak kettőt vitt magával, éppen József maradt itthon, nem tudni, hogy mi okból, úgyhogy ő egészen 16 éves koráig nem is találkozott tulajdonképpen az édesapjával. A 14 gyermek közül egyébként egy kicsit megmosolyogtam azoknak a nevét, Józsefet, Sándort és Györgyöt, akiknek szorosabb kötődése van pápához. Tehát a család részben, vagy főleg a sok gyermek miatt súlyos anyagi helyzetben érte igazából a mindennapjait. Ott látni, vagy hát aki nem látja, annak mondom, hogy Törökországból csatorna szigetekre költöztek, annak a fő szigetére, Jerseyre. Ott éltek 9 évig, utána pedig 5 évig Belgiumban. Ekközben az itthon maradt Perce József felcseperedett, és ő 1862 és 64 között egyszer csak megjelenik pápán, mégpedig a főiskolán tanult bölcsészetet. Az egy kicsit elgondolkodtatott, hogy hogy került a pápára, meg miért a református főiskolára, mert hogy Kömlődön ért a nagyszülőknél, és a perszelek ugye katolikusok. Az édesanyja viszont református volt, az anyai nagyapja Sárközi József pedig, mint kiderült, a pápai református főiskolának volt a gondnokak, és ő pedig az egyház megyének a főgondnoka is, tehát nyilván ezért íratta Józsefet ide ebbe az iskolába. Ugyanakkor egyébként persze Mórnak a legkisebb öccse, Lászlónak a fia is megjelent a pápai azt hiszem a gimnáziumban, nem a főiskolán. Ő Sárközi Juliannának a húgát vette, Sárközi Líliát feleségül, tehát valószínűleg ő is a nagypapa révén került aztán ide. Aztán miután itt tanult József, utána 20 évig nem találjuk nyomát a perszereknek egyébként pápa környékén. A következő, aki megjelenik, az 1854-ben született Sándor volt, akit először a pápai lapok említenek 1883-ban egy szalmavári körvadászat kapcsán. Ő 1887-ben a feleségül vette Hollé Erzsébetet, aki egyébként, vagy Hollé, többféle módon írják a nevét, a születési anyakönyvben így szerepel, úgyhogy ezért használom én is a Hollé, amit használtam a prezentációban a Hollé nevet. Tehát ő egy szalmavári zselvérnek volt a lánya. Azt láthatjuk, vagy hát mondom akkor, hogy az első két gyermekük ugyan Jerseyben született, azt sem tudni, hogy miért voltak akkor ők a csatornaszigeteken, de néhány hónappal később már vanyolán keresztelték őket, és a lakóhelyükként is vanyola, illetve a vanyolai szőlőhegy van feltüntetve a család lakóhelyeként akkor, amikor ezt a két gyermeket keresztelik. Perce Sándor főként gazdasági vonalon működött, volt tudósítója, a gazdasági tudósítója a pápai járásnak, a pápai gazda körnek az egyik alapítója és alapító tagja, de a Győrvidéki Gazdasági Egyesületnek is tagja volt. Végül Devecseri járási közszolgabíróként vonult nyugalomba 1913-ban, amikor megkapta a Ferenc József rendőri keresztjét hosszú és hűséges közszolgálatáért. Gyermekei egyébként Veszprém megyében éltek, főleg, Berta háromszor is házasodott, két házasságát Balaton-Almádiban kötötte. Az egyik, a második férje Negró Leó volt, és az ő unokája Negró Erzsébet, a mai napig nosztalgiával emlegeti a megyebeli Balaton-Almádit, a nemesvámosi Miki bácsit, aki a Miklós, ő birtokos volt Nemesvámoson, és a lovász katonai kastélyt, ami biztos, hogy a vanyolaival azonos, amiért ugye, amit elmondtam, hogy 907-ig katonához tartozott, és amíg Sándor vanyolán volt, illetve hát aztán a szőlőhegyet birtokolt, azt a szőlőhegyrészt, addig az katonához tartozott. A harmadik vanyolához köthető fiú, ő György. Perce György 1863-ban született, és Budapesten szerzett jogász végzettséget, és ezután a közigazgatásban dolgozott, Dunaföldváron kezdett dolgozni, illetve az az első adatom 1884-ben jelent ott meg, viszont 1885-ben már Veszprémben találjuk, ott vette feleségül Pápai Miklós, az addigra már elmúlt Pápai Miklós törvényszéki bíró lányát, aki úgy nevezik, tehát az anyai háznál lévő lányát így nevezik az anyakönyvben. Öt gyermekük közül kettő született Almaváron, és a születési adataikból kiderül, hogy 1889-ben és 90-ben biztosan itt is éltek, ugyanis akkor ez volt feltüntetve lakóhelyükként. Annyit tudunk még róla, hogy nagyon fiatalon meghalt, mindketten egyébként nagyon fiatalon meghaltak. György Batkagyán halt meg, alkoholizmus okozta betegségekből, ezt is lehet tudni, még a 40. születésnapját sem töltötte be. A felesége is nagyon, tehát nem sokkal később, de azok utána nagyon fiatalon. A két felnőttkort is megérő gyermekükről azt tudom, hogy Margit Veszprémben élt, és Györke György nevű 31-es alezredesnek volt egyébként a felesége. A fiúról, Györgyről annyit látni, hogy ő valószínűleg Amerikába települt, mert ott halt meg. Ő egyébként Pápai Miklósnak voltak Szalmaváron és a Vanyolai Szörőlékben is birtokai, tehát valószínűleg ezért kerültek ők ide, és birtokos volt György is egy ideig. 1891-ben adta el végül Percel Józsefnek a Vanyolai Szőlő birtokát. Most egy kicsit akkor, illetve nem kicsit, hanem visszakanyarodunk Percel Józsefhez, aki pápán folytatott tanulmányai után 1865-ben utazott Brüsszelbe, mégpedig azért, mert Irma nevű nővérét két évvel azelőtt hazaküldte a család, hogy férjét keressen, ami aztán végül nem sikerült. Lett volna jelentkező, csak nem feleltek meg neki, és így József visszaküldte, illetve József visszakísérte őt Brüsszelbe a családhoz. Ott 16 év után találkozott újra édesapjával, aki egy levelében alacsony termetű, de csinos külsejű, továbbá jóindulatú és értelmes fiatalembernek írta le fiát. Műveltségével ugyanakkor nem volt elégedett. Egy darabig ő maga oktatta a francia nyelvre, majd angolul tanítatta. Az ifjú Percel József katona szeretett volna lenni, de az édesapjának más tervei voltak vele. Akkor a Mórnak a Percel Miklós nevű testvére, aki ugye szintén honvéd alezredes volt, és az amerikai polgárháború veteránja is, New Yorkban volt éppen borkereskedő, és Percel Mór borkereskedőnek szánta Józsefet is, azt szerette volna, hogyha oda utazik a nagybátyjához. Viszont itt a történelem közbe szólt, mert 1866 újra elhozta a Magyar Szabadságharc felélesztésének a reményét a porosz-osztrák háborúval. 1866. júniusában Percel Mór két legidősebb fiával, Móriczzal és Józseffel Olaszországba utazott, hogy a fiúk csatlakozhassanak Garibaldi önkénteseihez. Ugyanakkor Kossuth Lajos tájékoztatta őket, hogy újra szerveződik az olaszországi magyar légió, ezért a két fiú odalépett be közlegényként. A légiót aztán nem is vetették be, ha jól tudom. Decemberben feloszlott, és akkor hadnagyi rangban szereltek le mindkét fiú. Visszatértek Brüsszelbe, ugyanebben az évben. Innen aztán Móricz végül Amerikába utazott, József is először ezt szervezte, megváltoztak a körülmények, valószínűleg ugyanez 1866-ban vagy 67-ben meghalt az őt nevelő Sárközi József, az anyai nagyatya, aki nagyon közel állt a szívéhez, lehet, hogy ez volt az egyik oka, hogy itt maradt, de tulajdonképpen az lett a vége, hogy az egész családdal együtt a kiegyezés után visszatelepült Magyarországra. Az itteni kezdeti éveiről annyit lehet tudni, hogy 1868-ban Kassára kinevezték a pénzügyigazgatósághoz fogalmazónak, de hát ez nyilván nem felelt meg az ő elképzeléseinek a továbbiakével kapcsolatban, és hát mivel 1869-ben újra illetve felállították a Magyar Honvédséget, már hadnagyi rangban belépett a lovassághoz. Ezután lehetett olvasni, vagy lehet olvasni, találhatunk ilyen utalásokat, hogy 1870-ben két honvéd huszártiszteknek rendezett lovas versenyt is megnyert. Az egyiket Székesfehérvár mellett, a másikat Csákvár mellett, tehát Fejér megyében volt mind a kettő. Utána 1872-ben a Székesfehérvárra rendelték a Magyar Királyi Honvédtiszti iskolába. Ugyanez ebben az évben aztán a szegedi lovasdandárhoz került segédtisztként, soron kívüli főhadnagyi kinevezéssel. Innentől kezdve Pápára helyezéséig délalföldi huszáralakulatoknál szolgált, ottani utolsó állomáshelye Baja volt, ahol alezredesként a 4. Honvéd huszárezred első osztálynak parancsnoki tisztét töltötte be. Időközben 1874-ben feleségül vette egy szegedi ügyvéd lányát, Váli Ilonát, és közben császári és királyi kamarási méltóságot nyert, és katonai érdemkeresztet is kapott. És akkor most érkeztünk el 1890 márciusáig, amikor kinevezték a pápai honvéd huszárezred parancsnokának, akkor még alezredesi rangban szolgált, egy évvel később ezredessé léptették elő. 1896-ig irányította a pápai huszárezredet, akkor Budapestre helyezték el az egyes honvédkerületi parancsnokságnál rendszeresített tábornoki helyre, dandárparancsnoki illetéket nyert, és a következő évben vezérőrnaggyá nevezték ki. 1898-ban a debreceni 4-es lovasdandár parancsnoka lett. Itteni tartózkodása alatt egyébként Debrecenben ment férjhez Marianna nevű leánya, illetve Máriának van ő anyakönyvezve, de szinte mindenhol Marianna. Közben úgy látom, túlhaladtam a dián, mindenhol Mariannként emlegetik inkább. 1899-ben hunyt el Perccel Mór, és egy évvel később újabb tragédia érte a családot. Enemér fia, aki a Ludovik első éves hallgatója volt, öngyilkosságot követett el a Ludovika Akadémián, valószínűleg egy tanári fedés következménye volt ez a szomorú cselekedete. 1901-ben ezután, illetve 1901. január 1-ével saját kérésére meggyengült egészségi állapotára hivatkozva nyugdíjazták őt. Ez alkalomból, és akkor már jövő altábornagyi rendfokozatot nyert, és a harmadik osztály, illetve a harmadosztályú vaskorona rendet ültette ki a király. Nyugalomba vonulásakor egyébként állandó lakóhelyén pápát nevezte meg, annak ellenére, hogy már Budapesten is értek, meg Debrecenben is, és a pápai közben közölte egyébként azt a hírt, hogy amikor a nyugdíjba vonulásának a híre kiderült, akkor már ő illetve hónapok óta pápán élt a családdal. És itt is éltek valószínűleg egészen az 1900-as évek első egy-két évéig. Erre utal az is, hogy Miklós fia idejárt a pápai bencésekhez az 1901-es, 2-es, 3-as rendben is, és hogy Perccel Józsefnek a pápai kaszinóban megüresedett helyét az 1904. februárjában töltötték be. Tehát ez is azt valósíti, hogy valamikor akkor költözhettek el pápáról. És akkor ezután a család Budapestre költözött, de egyébként a vanyolai nyaralót utána még nagyon sokáig használták, évtizedekig. A nyugalmazó altábornagy az első világháborúban már nem vett részt, viszont mind a négy katona fia frontra került. Valószínűleg ennek apropóján jelent meg ez a fotó a Társaság című újságnak az 1915 júniusi, januári címlapjának az elején. Sajnos ekkor a jobb felső sarokban látható Miklós már nem élt. Ő 1914. augusztus 17-én Galíciában a Gorogoki ütközetben támadás közben halálos sebet kapott, és ott halt meg. Akkor lehet, hogy most mondom el inkább, hogy a vanyolának a perszelekhez való ragaszkodását mutatja az is, hogy a vanyolai katolikus templom falálévő első világháborús emléktáblán a hősi halottak között elsőként szerepel Gonhádi Perccel Miklós neve. Ezután Budapest költek továbbra, és 1921-ben 74 éves korában halt meg Perccel József egy agyszélbűvés után családja körében. A haláleseténű beszámoló tudósításokban több országos és helyi lap, köztük a pápai közön, mint jó katonát, híres lovas és jó magyar embert méltatta, akinek elévülhetetlen érdemei voltak a honvéd huszárság tervezése és fejlesztése körül. Perccel József ezredes, a Tetszel József ezredes pápai évei alatt szoros kapcsolatot alakított ki a városvezetéssel, a helyi és környékbeli úri társasággal, működését a város elismerése és szeretete övezte, parancsnoksága alatt fordult elő első esetben, hogy a pápán állomásozó tisztika a lovasverseny, illetve lóverset rendezett, és a helyi agarász egylet megalapítójaként is méltatta a korabeli sajtót. Fiai közül Armand, Móric, Elemér és Oliver a református gimnáziumba jártak, ugye Miklós a bencésekhez, ahogy már említettem, a család élénk társadalmi életet élt, rendszeresen szerepeltek a helyi lakók társasági eseményekről szóló híreiben. Gyermekei közül többen tagjai voltak a Korcsolya Egyletnek, részt vettek a jótékonysági eseményeken, színi előadásokon, bálokon. Négy Ludovikát végzett fia közül egyébként Móric, Armand és Olivér is a pápai huszárezrednél kezdte meg a katonai szolgálatát. A huszár életforma, a lovak szeretete, a vadászat valamennyik életében fontos szerepet játszott. Persze József maga is rendezett vadászatokat a vanyolai területén, ami után a Nimródokat, ahogy az újság írja, a vanyolai szőlőjében vendégelte meg. A szőlő birtokokat 1891-től kezdte összevásárolgatni, két testvérétől, Sándortól és Györgytől, de más falubeli birtokosoktól is szerzett területeket. Végül 1893. januárjában megvásárolta Perszel Sándortól a Kisbadacsonynak nevezett szőlőhegyen azt a három házból álló épület együttest, és a diszkertet magában foglaló birtokot is, amelyet a falubeliek kastélyként a Perszel család nyaralóként emlegetett, amelyről már beszéltem. Erről láthatunk itt néhány képet. Az első kép ugye a 23-as, amit már említettem, a Tolna megyei levétárból, ott még nincs a nyaraló előtt ez a kiugró kis terasz fedett teraszrész. A következő kép az 1954, és annak a hátuljára egyébként azt írták, hogy lebontották a kastélyt. Most nyilván arra gondoltak, hogy a többi részét, mert ez akkor is állt, meg most is áll, és sajnos ilyen állapotban, amit itt az alsó három képen lehet látni, ezeket tavaly ilyenkor készítettem nagyjából a kastélyról. Hát a gyönyörű színekben pompázó vadszőlő az romantikus hangulatot kölcsönöz a fotóknak, de egyébként nyilván anélkül nagyon siralmas az állapota. Az Éva által rajzolt térkép másolaton pirossal van bekeretezve az az épületrész, ami még a mai napig is áll, vagy üledezik, és a többi épület elhelyezkedése is nagyjából látható. Ez a építkezés egyébként Sándorhoz köthető, mert amikor ő egy zselér családtól megvette 1887-ben ezt a birtokrészt, akkor csak egy présház szerepelt rajta, illetve volt rajta. A vanyolai Szabó Barnabás 1985-ben írt helytörténeti munkájára tudunk támaszkodni, aki akkor diák volt, ahogy Éváról tudom, de felhívta például Perszel Olivér özvegyét, aki még akkor Berzéken élt, és ő is beszámolt neki a kastélyban történtekről. Nyilván ez alapján tudta, meg a falubeliek elmondása alapján valamennyire rekonstruálni, hogy hogy néztek ki akkor az épületek. Azt írta, hogy csodálatos kastélya volt itt a Perszel familiának. Lovarda, vadászlap, külön épületben konyha, gyerekszobák, cselédszobák voltak. Ezeket élő sövénykerítés vette körül. Mint egy Dulányi munkáját idézve, nem tudni, mit akar a lovarda kifejezés, egyes visszaemlékezések szerint Póni Istvánról és Pocsisztin is állt a birtokon. Az ezredes pápai működése alatt egyébként a család rendszeresen itt töltötte a kora nyári őszítől az őszig tartó időszakot, és a vándor életükről a helyi sajtó folyamatosan tudósított, lehet olvasni, hogy mikor vonulnak ki nyárra, mikor jönnek vissza őszre. Ez elég jól követhető. Pápán valószínűleg nem voltak birtokosak. Az itteni lakóhelyükről annyit lehet tudni, hogy a hajdani Újváros utca egyik tágas hétszobával és nagy udvarral rendelkező lakását használták 1897 előtt. El is onnan derült fény, hogy 1897-ben fél évig a Leány Liceum használta kollégiumként ezt az épületrészt valami járvány miatt, és ott említik meg, hogy korábban az ezredes családja használta ezt a lakást. A pápáról való elköltözés után még évtizedekig használták a nyaralót, ahogy említettem. A Perszel József halála után a gyermekei örökölték, és közülük leginkább Armand és családja használta, és a velük élő Margit nevű húga, aki nem ment férjhez. Egyébként, most nagyon ugrottam, ez a következő téma lesz, úgyhogy még egy kicsit lehet nézni a képeket, tehát, hogy ők 1935 óta Balatonfőkajáron is voltak birtokosok. A II. Világháború alatt amúgy Budapesten élő család szintén vanyolára menekült, de nem a kastélyban laktak, mert ezt nem lehetett fűteni, hanem Szűr Imréné faluban lévő házában. És egyébként Szűr Imrével, vagy a Szűr családdal egészen 1970-es évek elejéig tartotta a kapcsolatot Terce Armand összevezetett. Szűr Imréné Balatonfőkajáron is meglátogatta, disznóvágás után olyan holmikkal látta el, amihez egyébként ő nehezen juthatott volna hozzá, nem éltek ott sem, mert túl jó körülmények között. És tulajdonképpen a háború után a terület egy részét államosították, a szőlő lévő terület egy részét, aztán voltak kisebb részek, amiket különadtak el 1948-ban egy részét, de ezt a területet, amit a kastély áll, végül 1960-ban Szűr Imrének adták el az örökösök. Úgyhogy most egy kicsit az előadás végén, ha még van rá idő, az agrász szakról szeretnék beszélni, mert hogy azt gondolom, ez is egy elég unikális téma, és lehet, hogy amit talán kevesebben is tudnak, mint persze lett ide vonatkozásáról. Persze egyébként ugye Délalföldön szolgált, és a Bácskai Agrász Egylet volt az egyik leghíresebb, vagy illetve a legjobban működő akkoriban az országban. Köztük a leghíresebb agarászok közé tartoztak a Vojnicsok, és persze József nagynénének, Etelkának a férje Vojnics Barnabás volt, tehát lehet, hogy valahogy így keveredett ő az agarászatba vele. Az agarászat egyébként Magyarországon a napóleoni háború után kezdte a virágkorát élni. Az első magyar agarász egyletet Róf Széchenyi István támogatásával 1835-ben alapították meg. A Pápai Agarász Egylet első sajtóbeli említését 1842. októberében olvashatjuk, amikor az itt csak most létesült agarász társaság, így írják, versenyéről így. Ugyanakkor korán sem biztos, hogy pápai székhelyű egyletről van szó, mert hogy a panaszkorszakban jellemzően nem helyi, hanem nagyobb területekre kiterjedő agarász egyleteket alapítottak, és 1841-ben alakult meg a Veszprém-Győri Agarász Egylet, ami egyébként 1842-ben, 43-ban is Pápán és környékén tartotta a közgyűléseit és a vadászatait, tehát lehet, hogy ez az 1841-es említés inkább rájuk vonatkozik, és a helyi egy ilyen tágabb fogalmat jelenthet, nem feltétlenül, vagy úgy tűnik leginkább, hogy nem pápai, pápavárosi egyletről van szó. A szabadságharc és az utána lévő megtorlás ugye nem kedvezett az agarász sportnak, de érdekes módon épp a Bach korszak az, ami újra felemlítette az agarászatot, az agárral való vadászást, ugyanis én magam megmondom őszintén nem tudtam semmit az agarászatról, én azt gondoltam, hogy a pályán műhúr után körbe futó verseny az agárverseny, de az akkori agárverseny az tulajdonképpen a vadászat maga volt. És az agárvadászatról azt érdemes tudni, hogy nem használtak puskát, és ami nagyon érdekes még benne, hogy ezt a nők is űzhették, kopókkal felhajtatták a főleg nyulat és a rókát. Az agárnak nagyon jó a látása, viszont nagyon rossz a szaglása, ezért kellettek a kopók, és a gyorsasága miatt az agarak kapták el tulajdonképpen a rókát és a nyulat, és a versenyeken azt pontozták, hogy hány állatot kapnak el az agarak, kettesével versenyeztették őket, és tulajdonképpen a nyúl két hátsó lába közé nyúl be az agár az orrával, és feldobja a levegőbe, és akkor valahogy elpattan a gerince, így olvastam utána, de nem sok szakirodalma van ennek sem, és ezt vágásnak hívják az agarászok, és a vágásokat pontozzák. Tehát itt kell körülbelül elképzelni egy agárversenyt, és nem is erdőben vadásztak, mert hogy erre a legjobb a sík terep, valószínűleg ezért ez a környék, mert hogy Pusztagyimóton, Ugodfürdő környékén tartottak Vaszaron vadásztatokat, agarásztatokat. És a másik érdekes, hogy a dolog, hogy az agarásztathoz nem volt alkalmas az agarásztatra a versenyló, erre külön tenyésztettek lovakat, mert hogy ezt a fajta terepet a versenylovak nem bírták annyira jól, itt nem is az volt a lényeg a jó most szempontjához. Tehát a visszatérve a Bach korszakra, ott ugye a Bach korszak alatt, illetve a szabadságharc után elfogozták a fegyvereket, a lőfegyvereket az uraktól, és ezért tudtak ugye agárral vadászni, és újra, illetve ezért célszerű volt az agárvadászat, ez újra fellendült, és még egy pozitívuma volt ilyen tekintetben a Bach-rendszer szempontjából, hogy a kémek nem tudtak utánuk menni. Tehát amikor kint agaráztak, akkor politikai beszélgetéseket is tudtak egymással tanúk nélkül folytatni, úgyhogy ez is nyilván erősítette a reneszánszát az agárral való vadászatnak. Aztán az 1870-es évekre a gentry hanyatlásával együtt az agarászat is hanyatlott, és éppen a század utolsó évtizedére lendült fel újra, amikor Pápán találjuk már Perszel Józsefet is, aki a Bácskában már tudjuk, hogy tehát látható az adatokból, hogy a agarászat szívesen versenyeztette a kutyáit, a lovait, sőt ő maga is versenyzett, meg a fiai is. Ez itt Pápán is folytatódott ez a hagyomány. Valószínűleg éppen ezért teremtette meg ennek a lehetőségeit. Az ő kezdeményezésére alakult meg a Pápa és Vidéke Agarász Egyzet 1892-ben, ami már biztos, hogy pápai székhelyű agarász egylet. Az elnöke gróf Eszterházy Móric volt, aki 1878-ban egyébként már lóversenypályát is létesített, tehát a lovas és vadás sportoknak ő is nagy támogatója volt. Az alelnöke lett Konyhádi Perszel József, a titkára az a Körmendi Béla lapszerkesztő, akit Hudi kolléga említett az előadásában, a pénztárnok pedig Hanauer Zoltán vaskereskedő lett az egyletben. Megegyeztek, hogy a versenyeket október végén, többnyire október végén, november elején tartják. Érdekes módon külön versenyeztették a kölyök agarakat, meg az úgynevezett öreg agarakat, tehát sokszor két agárversenyt is tartottak, és minden agárversenyhez kapcsolódott egy lovas verseny is. És ahogy már említettem, Perszel József volt az első, aki a pápai huszárok lovas versenyének, illetve hát ő teremtette meg az alapjait. Ezt a versenyt az agarász egylettel együtt szervezték, és igazi társadalmi eseményé nőtték ki magát. A korabeli laptop tudósításokból lehet tudni, hogy a huszár laktanyához hosszú sorokban vonultak a szegényebbek gyalog, az új népek, az új közönség konflisokon, sört mértek a versenypálya mellett, és ez egy egész napos elfoglaltság volt, minden egyes ilyen verseny. Ezeket általában a griffszállóban zárták le a pápán, ahol társas vacsora volt, meg reggelig tartó bál, tehát ez egy nagyon jó alkalom volt az ismerkedésre a fiatalabb generációnak is. Maga Perszelnek a kutyái is nagyon jó helyezéseket értek el, meg a lovai is, erről is tudósítanak a lapok. Egyébként ő az országos agárversenyek szervezésében is jelentős szerepet vállalt. 1894-ben a szolnoki versenyen már az országos agárverseny igazgatósági elnöke volt, javaslatára országos versenyszervező szövetkezet alakult, 1897-ben pedig megalakult az országos agárszövetség, aminek az elnöke Báró Podmanicki Géza lett, az öttagú igazgatóságnak az egyik tagjává pedig Perszel Józsefet választották. Talán az újabb átszerveződéseknek, talán Perszel pápáról való távozásának köszönhető, hogy a Pápa és Vidéke Agarász Egyletről nem olvashatunk a továbbiakban. Igazából később is rendeztek még pápán versenyeket, de azt vagy a tisztikar, a honvéd tisztikar tartotta, vagy a Veszprémi megyei egylet, illetve a megyei egylet, ami 1907-ben alakult meg Veszprémben, Agarász és Lovas Egyesület néven. Hunkár Dénes főispán érdeme volt ennek a megalakulása, és itt örökös tiszteletbeli elnökké választották egyébként Perszel Józsefet. Köszönöm szépen a figyelmet!
Akkor köszönjük szépen a tartalmat és a kiképzést az akarásokból. Egy rövid szünetet tartanánk akkor. A volt egy ilyen műsorváltozása, Jakabinka kolléganő előadása az utolsó körbe, hogy előtt, és azért innen tartottam a kollégát.